Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Podmanicki Szilárd író, a Nagy generáció vendége. Modellekben gondolkozik, erről is beszéltünk, hiszen természettudományos alapképzettséggel rendelkezik. És egy olyan könyvről beszélgettünk az előbb, amelyben szerepel ez a típusú modellszerű gondolkodás, de mégis nagyon sok benne a valóság. És azt mondta, hogy szeretne ennek kapcsán még valamit megemlíteni.
Igen, tehát megbeszélgettünk arról is, hogy az olvasókkal milyen kapcsolatot tud kiépíteni az ember. Én nagyon kíváncsi vagyok mindig a reakciókra.
Ez természetes.
És volt egy nagyon érdekes a Kisgyerekek emlékiratai című könyvvel kapcsolatban. Vörös Marti téren a könyvhéten dedikáltunk, és egy 17-18 éves korú lány hozta oda a könyvet. Ehhez tudni kell, hogy ebben a könyvben, ahogy a címe is mutatja, kisgyerekek tragédiáit dolgoztam föl, ami attól lett nagyon erős, hogy maguk a gyerekek mondták el, hogy rohantak a végzetükbe, tehát a világ hogy rohant velük az ő végzetükbe.
És ezt ők tudták követni abban a pillanatban?
Én azért gondoltam, hogy ők mondják el, mert úgy van igazán hatása. Tehát, hogyha én kívülről mondom el, akkor az maximum valamiféle perverziónak tűnhet, de az, hogy egy kisgyerek az ő szókészletével hogyan mondja el az ő kiszolgáltatottságát, az többnyire megdöbbentő tud lenni és megrázó. Több könyvbemutató láttam, hogy ennek könnyekig menő hatása tud lenni. Nem emiatt írtam, csak így éreztem relevánsnak megszólalni ebben a témában, mert ez egy annyira nehéz téma, hogy azt éreztem, hogy folyamatosan átlépek bizonyos határokat, de hogy ahova a lábamat teszem, hogy ott van-e még valami, azt nem tudtam. És megérkezett ez a 17 éves úgymond kislány a könyvvel, és ránéztem, hogy úristen, mondom, ezt te elolvastad? Olvastad? Azt mondja, hogy igen. Az első három írást elolvastam belőle, utána bevágtam a sarokba, és ott volt három hétig. Nagyon dühös voltam magára. És de közben bennem volt végig a könyv, végig, és addig gyűrt ez a dolog, amíg rájöttem, hogy ha nem tudom elfelejteni, akkor ezzel nekem dolgom van ezzel a könyvvel, és ezek után olvasta végig, tehát...
És dühös volt még, amikor odajött?
Nem. Uh-huh. Nem, én ezeket a... Tehát amikor az első könyvem megjelent, még 93-ban, én azt lestem, hogy milyen változást tudok létrehozni az
világban.
A világban.
Igen. Vagy egy ember. Azután, igen.
És ezek mindig olyan élmények, hogy ha bár időnként egy-egy adódik belőle, de látom, hogy hatással van arra, aki olvasta.
Az biztos, hogy hatással volt egy nemrégiben a Népszabadságban megjelent nyilatkozata nagyon sok mindenkire, hogy témát váltsak. Ugyancsak, hogy úgy mondjam, most az írói lényéből menjünk a projekt megvalósítói lényébe, hiszen most már 6 éve, hogy megalapította a Librarius.hu, aminek valamikor az volt a neve, most nem tudom, hogy Kortárs Univerzum. És ebben nyilván, sőt, talán kortárs irodalmi univerzum. Tehát ebben egy nagyon erőteljes szándék volt, hogy úgy mondjam, egyrészt most már ismerem önt annyira, hogy tudjam, hogy a modellek számítanak, és az univerzum is egy modell. Tehát valami fajta modellt akart felépíteni, és nyilván azzal az illúzióval indult útnak, hogy ezt meg tudja csinálni. Egy darabig meg is tudta csinálni, mint az összes többi kulturális és irodalmi és kortárs művészetet reflektáló folyóirat, online folyóirat. Most az a kérdés, hogy most mi van? De most, amikor az NK nagyon durván visszavágta a folyóirat kollégium, sőt, megszüntette ezt a kollégiumot, és fele annyi pénzt osztott szét, nagyon sokan kerültek a megszűnés szélére. És azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom azt, hogy elég rendesen kivágta ön a biztosítékot az akkori nyilatkozataival. Ugye egyrészt azt mondta, hogy mindenki elvárja, hogy fenntartsák, de ebben a fő fenntartó az NKA is hibás, amelynek a pályázati rendszere nem motivál a piaci orientálódásra. Magyarul ez egy olyan helyzetbe hoz mindenfajta kulturális folyóiratot ön szerint, hogy igenis találja meg a helyét a piacon, különben nem érdemes arra, hogy fennmaradjon, hiszen erre vonatkozóan is volt egy mondata, hogy akit egy tolvonással tönkre lehet tenni, az számítson rá, hogy meg is teszik vele. azt hiszem, hogy ezek nagyon provokatív kijelentések voltak, és nem tudom, hogy egyrészt, ha körülnéz, akkor mit lát most ezen a csatatéren, illetve mondhatnám, hogy ez utána a csata utáni tájképpen, ami most van a kultás folyóiratokban, és hol dugja ki a fejét a Librarius mindebből? Most ez nem volt egy szerencsés hasonlat, de értjük.
Olvasva, igen, provokatívnak tűnik. Én szerintem én életszerűnek gondoltam ezeket a mondatokat.
De az nem biztos, hogy pozitív a jelenlegi helyzetben. Tehát lehet, hogy életszerű.
Nem, szerintem, tehát az, hogy ha nem kezdjük el azt, amit 10-1 néhány évvel ezelőtt is elmulasztottunk, tehát egy olyan fajta tisztulási folyamatot, hogy tisztába tegyük azt, hogy minek hogyan kellene működnie, és abban kinek milyen felelősséget kellene vállalnia, akkor nem jutunk egyről a kettőre. Most számomra itt volt a startvonal, hogy ezt elmondjam. Bár elmondtam egyébként évekkel ezelőtt máshol is, csak nem ilyen tragikus helyzetbe, ahol szintén nem vették komolyan, amit mondok. Tehát,
bocsánat, hogy közbeszólok. Igen? Évekkel ezelőtt nem volt ilyen tragikus a helyzet, hiszen volt az NKA-nak többek között olyan időszaka is, amikor 3 évre előre tudtak tervezni a folyóiratok. Tudták azt, hogy mennyi támogatást fognak kapni, és tudták azt, hogy mennyit kell maguknak összeszedni.
Én arról nem tudok, hogy olyan része lett volna ennek a pályázatnak, hogy önrészt kértek volna. Tehát soha nem kértek önrészt. Én azt hiányoltam az NKA részéről, én egyetlen egy tendenciát láttam az elmúlt évek pályázati időszakában, hogy megpróbálták a printből az online felé terelni a folyóiratokat, ami egy iszonyú nagy tévedés, mert ez két teljesen különböző médium, egészen másként kell gondolkodni printben egy szerkesztőnek és online egy szerkesztőnek.
Hát meg egy havonta, két havonta megjelenő folyóiratot nem lehet online felületre tenni, mert a kutya nem jár arra.
És én tehát amikor én a Librariusszal pályáztam még régebben is, én folyamatosan azzal szembesültem, hogy azt láttam, hogy nem igazán teljesítmény alapján mérik össze azt, hogy kinek milyen támogatást adjanak.
Hagyomány alapján?
Hagyomány, tehát erre szokták azt mondani, hogy nagy múltú egy lap. De az, hogy egy lap nagy múltú, az nem jelenti azt, hogy nagy jelenű. Tehát én azt gondolom, hogy olyan strukturális változtatásokra lenne szükség ebben a fajta úgymond finanszírozási helyzetben, amiben megjelenhetne a folyóirat fönntartónak a felelőssége is az iránt, hogy hogyan tartom fönn azt a folyóiratot, hogyan lehetséges az, hogy egyik lapnál, most csak online-ról akarok beszélni, egyik lapnál 100 forintból érek el egy embert, a másiknál pedig 1000 forintból érek. Tehát, hogy olyan óriási...
De ez megint piaci szempont.
Ez így... De hogyha nem vesszük be ezeket a piaci szempontokat, akkor azt is megtagadjuk ezektől a folyóiratoktól, hogy számon kérhető az ő hatásuk.
Tehát, a piaci szempontok nem feltétlenül azonosak a hatással. Azért azt ne felejtsük el. Egy olyan országban élünk, ahol a kulturális piac még nem tudja eltartani önmagát, és most nem akarok visszalőni, de találtam egy rövid szöveget öntől ugyanebben a témában, és ezt most elmondanám, ez 2008-ban mondta, hogy művészeti érték nagyságát nem a fogyasztás mértéke határozza meg. Egyrészt. Legfeljebb arra ad iránymutatást, hogyan fogyaszt a tömeg. Ráadásul a magyar piac sznobisztikusan nevekre orientált, nem pedig produkciókra. Én nem akarok ilyen suta versengés részese lenni. A szöveg második felével most is egyetért, de az első felével, hogy a művészeti érték nagyságát nem a fogyasztás mértéke határozza meg, egyet kell értenünk, bár ön az előbb nem ezt mondta.
Ez két teljesen különböző dolog. A legjobban ez a filmeknél válik külön. Tehát van filmipar, és van filmművészet.
Igen.
Tehát,
de azért az irodalomnál is így van.
Az irodalom, pontosan erről van szó.
És a folyóiratoknál is.
Így van, a folyóiratoknál is. Tehát, de azt, hogy mondjam, tehát egy folyóirat milyen művészeti értéket képvisel, ezt nyilván dekára nem lehet lemérni. Ugyanakkor ezeknek a lapoknak a föntartásában mégiscsak kell valamiféle olyan eklektikát követnünk, amiben nem csak a úgymond művészeti értékeket tekintünk alapul, mert ezeknek a folyóiratoknak a föntartása eléggé sok pénzbe kerül, és igazából én most, akkor volt ez a kijelentésem, akkor, hogy mondjam, a gondolataim ezt diktálták abban a helyzetben, de mindenképpen szerintem strukturálisan kellene átgondolni azt, pontosan azért, hogy ne legyenek ennek a helyzetnek vesztesei. Tehát,
hát ennek a helyzetnek most csak vesztesei vannak, és azért azt hiszem, hogy abban mind a ketten egyetértünk, hogy nem tud állami támogatás nélkül létezni ma. Most én nem szeretem ezt a szót, de ez jutott az eszembe, értékteremtő kultúra Magyarországon. Például ön a Librariuson megjelentetne egy olyan verset, ami egy ismeretlen fiatal költőtől van, egy olyan rövid szöveget, amit még senki nem ismer, de ön jónak tartja. Meg tudja ezt engedni ilyen piaci viszonyok között? Lehet, hogy a kutya nem fog rá kattintani.
Simán. Tehát például volt egy, azt hiszem, hogy Balaton, Fenyvesen, lehet, hogy rosszul mondom, ott volt egy slam verseny, és egy tizenéves srácnak a versére akadtam rá, és megkérdeztem a versenynek a rendezőit, hogy ezt közölhetjük-e. Közöltük, és hihetetlen nagy látogatottságot hozott, anélkül, hogy neki neve lett volna. Tehát itt a megszólalásnak a relevanciája, őszintesége, eredetisége az, ami számít.
Itt folytatjuk mindjárt Podmanicki Szilárddal.